Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Mai meghívottam a művészmoziból érkezett egyenesen a stúdióba biciklivel. Most egy másik filmet fogunk nézni, egy olyan folytatásosnak az újabb epizódjait kommentáljuk itt Szakács Istvánnal, amely úgy kezdődik, hogy kezi csókolom, metró mély tiszteletem. Mert hogy újabban már ez lesz majd a kolozsváriak klasszikus üdvözlése. Persze vitriolt viccet és mindenféle keményebb kritikát félretéve azért tisztázni szeretnénk, hogy mindaz, amit Emil Bock polgármester kijelentett, július 25-én mondta, hogy szeptember 1-én elkezdődik a metró építése, ebből pillanatnyilag nem sokat láttunk, bár azt is megvallom, hogy a drónjaim nem kémkedték körül azt a területet, ahol volt egy ünnepélyes kapavágás, és utána egy elég hosszan tartó, ám nagyon hatásos csend következett. Ezt a csendet próbáljuk kitölteni értelmesen, strukturáltan, és talán a hallgatók számára is izgalmasan. Szakács Istvánnal köszönöm, hogy itt vagy.
Én köszönöm.
Mit kezdünk azzal a projekttel, amely tulajdonképpen már 2022 decemberében úgy nézett ki, hogy szárba szökken, aztán mindenféle gondok akadtak, de már a 10-es évek elején foglalkoztatta a városvezetést, hogy valamit ki kéne találni, vagy függő vasút, vagy egysínű vasút, vagy minden egyéb. Különben csak hozzátűzöm, hogy ez a szamosmenti függő vasutas dolog, ez egy régi történet. Én emlékszem, a 80-as években már közlekedési szakemberek, pedig hát Kolozsvár nem volt annyira förtelmes ilyen közlekedési szempontból, de már akkor foglalkoztatta őket. Lehet, hogy ez a Noio Nanul Domi című projekt keretében indult ez a közös gondolkodás, tehát hogy valamit kell kezdeni egy olyan struktúrájú várossal, amelynek az alaprajza, ha ránézünk, eleve predestinál arra, hogy itt gondok lesznek.
Kolozsvárnak komoly forgalmi gondjai vannak. Egyre több a dugó, Százfenes felé, Kisbács felé is, te ott szenvedsz Kisbácsban, én kevésbé szenvedek Feleken, de valószínűleg a Tordai út a legkevésbé lezárt, agyonnyomott, stb. Nagyon zsufizott. A városba reggel...
Valószínű, hogy Apahida környékéről sem úgy érkeznek, mint 5 évvel ezelőtt azért.
Így van. A városban megjelennek ezek a csúcsidők, amikor le kell pakolni a gyerekeket az iskolába, aztán amikor össze kell szedni őket az iskolából, aztán amikor a munkások kijönnek és haza akarnak menni. Tehát vannak ezek a nagy csúcsok reggel 8-kor, reggel 9-kor, aztán délután 5-kor. A délutáni 5-ös csúcs az eltart este 7-ig, Százfenes felé, Bácsban nem tudom, meddig tart a Bolondéria Bácsba.
Hát ez fluktuál tulajdonképpen.
És ezeket a gondokat, hogy most akkor hogy fog a kolozsvári polgár nem a forgalmi dugókban élni, vagy ott leélni az életét, erre a problémára megoldást kell találni, és akkor itt jönnek a különböző változatok, hogy függővasút, hogy teleportálógép, vagy hogy metró. A metrót azt már rég belebegtette a szocialista párt, ezelőtt vagy 10 évvel körülbelül, akkor a polgár mester lehurrogta, hogy ez mekkora hülyeség, hogy kivitelezhetetlen, hogy drága, hogy nem is ez kell, mert akkor az ő politikai agendáján éppen az volt, meg aztán a dusman, a politikai ellenfél, hadd nem mondjon már valami jót. Aztán miután ledorongolta a szocikat, akkor átvette ő a projektet, és erről kezdett beszélni. De mielőtt rátérnénk a részleteire, Kolozsvárnak valós forgalmi gondjai vannak, erre egy valós megoldást kell találni, vagy többet. Igazából a megoldást tudják, hogy közszállítási rendszer, és ennek a rendszernek része lehet a metró, de kérdés az, hogy a metró-e az, ami kell ebbe a komplexumba, ebbe a szállítási komplexumba. Na, és itt több mindent kell megvizsgálni, ugye vannak a pénzügyi szempontok, vannak a jogi szempontok, vannak a környezetvédelmi szempontok, van a minden a fel, vannak az építési szempontok.
Maga a technikai része, igen. Effektív elkészítése, igen.
Ezeknek az összessége adja ki, hogy akkor ez-e az a projekt, vagy nem-e ez a projekt. Ugye a város megrendelt egy előmegvalósíthatósági tanulmányt, azt megrendelt egy megvalósíthatósági tanulmányt, amiből kiderült, hogy hát igen, ez az. Ez a tanulmány viszont, ami szépen kihozta, hogy igen, ez kell, ez furcsa adatokat.
Ugye két tényezőre lehet bontani. Ez kell, mert ez hatékonyan enyhít a jelenlegi közlekedési gondokon, és ez kell, mert ez fenntartható.
Soha egy metró a büdös életben nem hozza vissza a pénzt, amit belevertél. Soha. tehát az mindig az állam szubvencióitól fog függeni, viszont egy jó dolog. Tehát egy csomó minden nem hozza vissza.
Jó, akkor maradjunk abban, hogy fenntartható, mert mindig lesz egy annyi állami dotáció a háttérben, ami működteti, nem áll fenn az, hogy megvan a 18, 19, 20 akárhány stációs rendszer, és hát dísznövényekkel fogjuk körberakni a peront, mert hogy nem tudjuk fenntartani, nem tudjuk működtetni.
Nem, tehát az autópályákat sem az autópályadiakból tartja fel Románia, ugye, mert nincs is. Meg egyetlen ország sem az autópályadiakból tartja fenn az autópályait, az állam nyomja bele masszívan a pénzt, azt akkor fenntartják. Tehát a megvalósíthatóság, amit ott tartottunk, igen. Az a tanulmány viszont furcsa dolgokat tartalmaz, és hogy csak egyet emeljek ki. A tanulmány azt állítja, és utána ezt a polgármester több verzióba átvette, hogy a metro elindításának a pillanatában már az első naptól napi 154 ezer utas fog utazni a metrón. Ezt a kijelentést a polgármester 2021 óta teszi és teszi. Miközben 2021-ben a teljes föld feletti kolozsvári szállítás vitt 134 ezer utast.
Tehát ez a közszállítás.
Ez a közszállítás, a teljes kolozsvári közszállítás. Tehát egyrészt nehezen érthető, hogy hogy fog mindenki bemenni a föld alá, ez az egyik, de tételezzük, hogy mindenki bemegy a föld alá, akkor viszont jön a következő kérdés, hogy és akkor mi lesz a föld fölötti szállítási rendszerekkel, azokat majd lebontjuk, vagy hogy lesz? Vagy ha mégse bontjuk le, mert mégis szükség van trollira, autóbuszra, stb., akkor talán lehet, hogy mégse fog annyi ember lemenni, tekintve, hogy aki most a föld felett zsizseg, az kevesebb, mint amennyibe be kéne szoruljon a metróba.
Hát meg eleve, ha megnézzük a térképét ennek a településnek, bármilyen településnek, ahol metró létezik, az egy tengely, az egy valamilyen hosszanti pályáról szól, nem öleli át egy településnek a peremeit, a jobb, bal és egyéb részeit, tehát lényegében megoldás, de részmegoldás, amire utaltál egyébként, hogy itt egy több tényezős, igen bonyolult képletből kéne a puzzle kockákat nagyon vigyázva összeilleszteni, hogy működjön az egész.
Így van. Tehát annyira kérdőjeles volt ez a tanulmány, hogy indokoltat tette annak a kérdésnek a feltételét, hogy nem véletlenül politikailag van meg is tápolva ez a projekt, és hogyha megnézzük a metro projektet, akkor ennek van három dimenziója. A metro mint politikai projekt, a metro mint kommunikációs projekt, és a metro mint technikai projekt. Ez három különböző dolog. A metro mint politikai projekt az egy valószínűleg Kolozsvár legnagyobb vanity projektje. Tehát lebegtessük az egónkat, hogy fújjuk fel az egónkat.
Nagyobb, nekünk... nagyobb mint az a Manhattan-szerű ingatlanfejlesztés, ami itt a Kárbokim és környékén körvonalazódik, vagy amire már rá is bolintott egyébként a...
De persze, hogy nagyobb, sokkal nagyobb. Uh-huh. Tehát egyrészt, mert sokkal nagyobb narratívát lehet rá felfűzni. Most nem a technikai projektről beszélünk, igen, hanem a politikai projektről. Az, hogy jön egy privát és oda nyom még egy molt, oké, jött a privát, betette a pénzét, itt van a molt, de azzal a páros nem tud dicsekedni. Az a mindenkori főnöknek a glóriája. Tehát amivel politikailag nagyot lehet aratni, az egy közbefektetés, és valami, ami mindenkinek jó, amivel utóbb lehet szelfizni, stb., és a boldog polgárok meg tudják köszönni a életük végéig a mindenkori rezsimnek. Tehát a metro mint politikai projekt az egy óriási vanity projekt, amivel az egónkat felfújjuk. Én nem is tudtam, de utóbb kiderült, hogy a bukarestiek igazából állítólag szivatják a kolozsváriakat, hogy nincs is metrótok, meg a kolozsváriak emiatt állítólag le vannak frusztrálva, hogy nincs is metrónk, és akkor nekünk kell metró. Oké. A másik, hogy amit észrevehet, a Bokk városvezetés élén Bokkal. Az utóbbi években kitanulta a nagy narratívák belengetését, és aztán utóbb azoknak az átformálását különböző segédnarratívákkal, úgyhogy mindig uralják a narratív teret valamivel, ami
tehát
nagy.
A napi rendet ők diktálják.
Így van, ami egyre nagyobb, ami még nagyobb, ami még nagyobb, és ez a crescendo, ez az eszkalálódás, ez most éppen ott tart, hogy most már éppen a metró. A probléma ezzel az, mint politikai projekt, hogy ezt nem lehet túligérni. És most már ezzel plafonálódik a politikai ígéretek vagy ígérgetéseknek a tára, és ezzel kaput, ezzel kalap. Ezzel be van fejezve ez a dolog. Ennél nagyobbat már nem lehet lőni. Ha csak nem Mars rakétaállomás.
Hát, vagyis a hálózatnak a bővítését, azt be lehet lengetni, hogy akkor most ugye van 18 stáció, aztán lesz egy keresztbe, szóval, hogy elágazásokat, meg mindenféle bővítéseket még mindig.
De az egyszer meg kéne csinálni. Itt hol meg a dolog, ezt meg kéne egyszer csinálni. És akkor átmenve a dolognak a technikai részre, ha már ezt mondtam, bár igazából a kommunikációs részről akartam beszélni egy kicsit. A baj az, hogy egy ekkora metrót sehol a francba a világon nem csinálnak meg 15 évnél kevesebb idő alatt, de inkább 20, sőt 25, sőt néha 30. És azzal együtt, hogy ezek a számok, és tényleg utána néztem, van egy halom nemzetközi metroblogger. Kolozsvár Sanzsén beígérte a polgármester szájával 2021-ben, hogy 2026-ban lesz működő metró Kolozsváron.
9 állomással.
Igen, igen. Az még akkor volt, nem, az még csak egy 13 megállós metró volt.
Onnan vették vissza a lendületet 9-re.
Igen. Tehát ez nyilvánvalóan egy blödség volt, ráadásul se pénzük nem volt, se a projekt nem volt megcsinálva, a technikai projekt, se építő nem volt, de azért ezt a kolozsvári polgár lenyelte, mert a kolozsvári polgár szeret szépeket hallani. Csak egy mondat erejéig, nekem az a gyanúm, hogy Boknak a legnagyobb szerencséje az, hogy a kolozsvári polgár szereti a fülével szeretni a várost, nem pedig len a szemével.
Ha jót beszélnek, vagy szépet mondanak róla, attól a kebel dagad, és a máj hízik.
Így van.
Sorolom ezeket a dátumokat, hogy 2020 áprilisa aláírják a megvalósíthatósági tanulmányt. 21 júniusában jelenti be, hogy 23-ban kezdődhetnek el a munkálatok, és valóban 2026-ig már az elnevezései is megvoltak az állomásoknak, ez is egy nagyon érdekes és izgalmas téma, hogy mennyire kolozsváriak ezek a stációnevek, mennyire közvetítik azt, hogy tulajdonképpen milyen urbánus közegben létezne ez az infrastruktúra. 2022. augusztusában ideiglenesen felfüggesztik ezt az eljárást, mert hogy az építőanyagok hirtelen megdrágultak, ami ugye mindenkit meglepett, akár még a városvezetést is. 22. december 29-én aláírták a finanszírozási szerződést, és hogy 2026. augusztus végére kell, hogy elkészülnie ugye a 9 állomásnak. A második szakasz az meg... Hát az is 11 kilométernyi. Lényeg az, hogy amint soroltam a kronológiát, aránylag ritmusosan jöttek az újabb és újabb impulzusok ezzel a projekttel kapcsolatban. Engem inkább az érdekel, Szaki, hogy amiket te soroltál, mint kételyek, mint bizonytalan pontok, mint olyan vetületei, amelyek vagy nem tisztázottak kellőképpen, vagy egyértelműen csak egy politikai üzenetként elhangzó szövegrész volt, és tulajdonképpen ennyi, hogy ezekre az irritáltságon kívül mi volt a konkrét válasz? Vagy volt-e olyan típusú szakmai térfélre is merészkedő dialógus, amiből az derült ki, hogy oké, van egy nagy hal, nem tudjuk megfogni, vagy körültapogatni, mert akkora, soha életünkben nem építettünk Kolozsváron metrót, az országban is aránylag enyhe tapasztalat van, talán nem ártana, hogyha jönnek ötletek, meglátások, adatok, kritikák máshonnan is, mert ez arra segít minket, városvezetést, hogy menet közben korrigáljunk dolgokat.
Nagyszerű. Tehát ez pont jó, mert akkor át tudok térni a metró, mint kommunikációs projekt részére. Jelen pillanatban a metróról két ember kommunikál. Az úgynevezett jó híreket a polgármester mondja el, az úgynevezett rossz híreket pedig a tárcsa alpolgármester mondja el, így van leosztva. Sajnos erről a projektről nem kommunikál egyetlen mérnök se, aki ebben a projektben dolgozik. Oprea mérnök úr, aki pedig tudja, hogy hány óra, aki a technikai kérdésekre is tudna válaszolni. Tegzesiú mérnök úr, aki a munkával foglalkozik, ő se kommunikál róla.
De ők egy adott pillanatban ott voltak azon a közvitán, amikor ott több szlájdon átment a konkrét műszaki igen. ismertetése a tervnek.
Igen, 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 de ez nem elég. Tehát a városnak ezer számra vannak kérdései a metróval kapcsolatosan, és ezekre nincs, akitől választ kapjon a polgár. Mert jelen pillanatban kéne legyen egy weboldal, amit a városházon működtet, ahol minden adat megtalálható, és ahol a polgárok kérdéseire válaszolnak. Nem másért, de ez a város, mióta a város legnagyobb, legdrágább közbefektetése, a legtöbb embert érintő projekt, ha már érinti, ha már ekkora dicsőség, ha már ennyire wow, szuper projekt, hát akkor már csinálj neki egy weboldalt, és interakcionáljunk a polgárral, hogy éljük meg annak teljes glóriájába, hogy milyen szép projektünk
na,
van.
Most csak annyit kérdek, hogyha egy ilyen helyzetben megnézed a kolozsvári aktuális hivatalos szájtot, ugye oldalt, akkor szerintem nem kell csodálkozni, hogy ilyen nem létezik. Mert a jelenlegi is, hát ahhoz képest, hogy mit lehetne itt a nagy IT robbanás környékén, mennyire interaktív és mennyire felhasználóbarát és hasznos felületet lehetne produkálni, hát eléggé statikus. Én, hogyha nagyon ugye újságíróként kíváncsi vagyok, megnézhetem a tanácsülést mind a 49 tételével, vagy a hány éppen van napirenden, hát nagyjából ennyi.
De tehát amit látsz, igen, a kolozsvári polgármester hivatal websájtja olyan, amilyen, nyugodtan rá lehet nézni. De az a tény, hogy a város nem kommunikál interaktívan, részletesen a polgárral, hanem egyetlen szájból jönnek a jó hírek a polgármesteréből, aki elérhetetlen az apró kérdések számára. Egyetlen szájból jönnek a kevésbé jó hírek, aki dettó az alpolgármester szájból, aki dettó nem elérhető, azt jelenti, hogy ennek a projektnek a kommunikációját a politikum uralja, és próbálja meg megfejni belőle a maximumot.
Tehát ez egy egyirányú út, ahol onnan érkeznek az infók, nincs feedbackre lehetőség,
és,
nincs.
Bocsánat, és kész.
Maradnak megint a vita és a párbeszéd esélyeit firtatom. Maradnak azok a pillanatok, amikor van ilyen közmeghallgatás, vagy tanácsülésre bemehetsz, mint polgár, és rákérdezhetsz, mert van erre, úgymond,
igen, abszolút,
lehetőség
abszolút
adott. És ezek a, hát majdnem vitának kinéző, de tulajdonképpen, ahogy én érzékeltem, párhuzamosan előadott monológok. Mert a civilek, most nagyon durván így mondom, a civilek és a politikusok. A civilek mondják a magukét, a politikusok mondják a magukét, és ez nagyon szépen így paralel elmegy egymás mellett. Én nem láttam érdemben, hogy megálltak volna ez a diszkuszió, megállt volna egy adott pontot, és azt mondják, hogy igen, talán igazad van, ezt átgondoljuk, de erről hadd beszéljünk X idővel arrébb.
Na, bocsánat, de nem tudok ezzel így egyetérteni. Ez nem pont ennyire szimmetrikus a süketek párbeszéde. Tehát a civil társadalom keresi a párbeszéd lehetőségét a polgármesterrel. A polgármester hivatal nem keresi a párbeszéd lehetőségét a civil társadalommal. Sorry, de a helyzet nem szimmetrikus. A kérdéseket állandóan a polgár teszi fel,
és
a
polgármester velük is megy haza.
És azokkal megy haza. Tehát amikor megkérdezed, mint ahogy én például voltam, majd megkérdeztem, hogy na és hogy megy a metróprojekt, akkor kiszúrják a szemedet azzal, hogy az ütemtervnek megfelelően. Következő kérdés. Ne se semmi fog meg jól. Tehát bocsánat, nem éppen úgy van, hogy mindenki mondja magáét. A polgár megpróbál bekapcsolódni, megpróbál válaszokat kapni a kérdéseire, amelyek néha azért relevánsak.
De most az ütemterv szerint című válasz az nem tud megnyugtatni, mert nem tudjuk az ütemtervet, ami állandóan módosul.
Na, ez a pláne benne. Tehát amikor ők azt mondják, hogy az ütemtervnek megfelelően, akkor azt felejtik ki, hogy az épp aktuális ütemterv, de amit naponta még húznak, nyúznak rajta, mint egy rágógumit, hogy legyen még hosszabb, hogy férjen bele az, hogy éppen állnak.
Szaki, mi a finalitása ennek? Gondoljunk nagyot, legyünk mi, ha most már éppen Bukaresttel kell metró szinten versenyezni, minimum a metrovárosok igen szűk és elit klubjában, ugye akkor ketten lesznek az országban, vagy mindig jó, ha van a helyi közösség előtt egy elvárás horizont, amit időnként konkretizálunk. Például azzal, hogy metró, hogy körgyűrű, hogy akvapark, hogy akármi.
Nem is tudom, hogy honnan kezdjek válaszolni. Talán az lenne a kérdés, hogy kinek jobb. Tehát a polgár egyszerűen jobban akar élni, gyorsabban akar eljutni A-ból B-be, lehetőleg nem akar kipufogógázt szagolni. A polgárnak a legjobb megoldás az lenne, hogyha lenne egy szuper gyors közszállítás, dugómentes, a fiatalabb generációknak
és zöld
biciklik, igen, utak kénének. Tehát ugyanúgy ki lehetett volna fejleszteni azt a narratívát, hogy Kolozsvárnak van Dél-Kelet-Európa, vagy tessék, a Pán-Európában a legtöbb biciklútja, a legzöldebb, a legtöbb bicikli, a legtöbb
az
szubvenció.
Az a baj, hogy a biciklivel, a kerékpárral ott futunk Zsák utcába, hogy a városnak a struktúrája, mivel teknőben van. Jó, én csak mondom.
Mert hagyjál békén, én is biciklivel jöttem idáig.
Ez így van, viszont amikor például jövök egy adott pillanatban a Monostor felül a stúdió irányába, van a Korra és környékén, ugye elhagyom azt a szép, arra egyébként zöldebb zónát, van egy tényleg biciklinyi sáv. Amikor már följössz a Szamoshídra, az a biciklinyi sáv, az körülbelül úgy néz ki, hogy hát nem tudom, a régi Pegáz, a gyerekkori Pegázzal, hogyha mennél, akkor beférnél gyerekként összehúzott vállal.
Okay.
Tehát, hogy megvan húzva a csík, de tulajdonképpen használhatatlan. És azért mondom ezt, mert nem rég láttam azt, hogy ott volt a sáv, a kerékpáros, meg tudván, hogy ott veszélyeztetett, lazán, és szerintem bölcsen, a járdán karikázott. Na. Ezt két napja láttam.
De oké, de most miről beszélünk? Nem azt mondtam, hogy töltsék meg a város biciklivel, hanem alakítsák ki a városnak a bicikli infrastruktúráját. De ez csak egy lehetőség. Nem azt mondom, hogy ezt kell csinálni. Nem azt mondom, hogy a perszakom, ami ha hallom a kedves hallgatónak a fejében, de néha esik az eső, de néha hideg van, de néha nem fér fel a 2 profilzsák, amit hozok a Lidlből. Persze, a franc sem mondja, hogy le kell mondani az egész városbéről az autókról. Arról van szó, hogy át lehet alakítani a város közszállításának a struktúráját 20 év alatt. Úgyhogy egy más típusú életformának a desirability, hogy mondják ezt, hogy kívánatossá tenni egy más típusú életformát. Na, ezt meg lehet csinálni. A bicikli, mint rendszer, ez csak egy példa, nem azt mondom, hogy ezt kell csinálni, hanem hogy 66 féle összetett receptben gondolkodhat a város, hogyha a közszállítást jobbá akarja tenni.
Jó, ennek a receptnek része, ugye, tehát említetted azt, hogy magát a vállalatot kéne átgondolni, ami jobban átgondolt járatok, mármint útvonalak, gyakrabban járjanak, és lehetőleg környezetkímélő buszokra lecserélni az egész parkot. Ez lenne a
például.
Mondjuk az ideális, vagy az elvárt.
Például.
Kerékpároknál elérni azt, hogy nagyobb legyen ez a hálózat, ne az történjen, hogy elindul, aztán elfogy és elfelejt folytatódni. Körgyűrű, mert ugye ez visszatérő motívum volt, és mindig egy kicsit dadogtunk, amikor, mondom ezt így fejedelmi többesben, amikor szó esett róla. Felfokozott-e az az elvárás, hogyha meg lesz a körgyűrű, amennyiben, hogy mennyit vesz le a város válláról a tranzitforgalom okán?
Erre
tehát van erre kalkulus, és érdemben azt mondhatjuk, hogy oké, tehát ez is része, mert így próbálom így közben fölírni ezeket, hogy miből állna össze.
Így van, persze. De csak mondjak egy példát. Egyébként persze a körgyűrű az egy hasznos cucc, még meg kell nézni, hogy mennyi erdőt fogunk kiirtani e célból, és a többi, meg hány év múlva lesz meg, mert az se lesz meg holnapra, tehát azt is legalább olyan 7-8 évig fogják építeni, ha egyszer neki fognak.
Csak egy zárójel. Miben áll a nagy totojázás? Mitől nem hallad ez a körgyűrű?
Ezt is elmondom mindjárt. Amikor én 87-ben felkerültem Kolozsvárra, akkor sűrűn jártam haza autostoppal. Átlagban 3 óra 40 perc volt Kolozsvártól Csíkig, vagy Csíktől Kolozsvárig autostoppal. Ez volt az én standard időm. Utána vettem egy autót, egy 205-ös rongyos Peugeot ződöt, és azzal kezdtem el járni, 3 óra 40 perc. Ez volt a 90-es évek elején. Olyan utak voltak, hogy ne tudd meg. Most ott vannak a csodálatos leaszfaltozott utak, az autópálya végbél darabocska, ugyebár majdnem vásárhelyig, talán kell mennyi idő alatt érek el Kolozsvártól Csíkig. 3 óra 40 perc alatt. Miért? Mert sokkal nagyobb a forgalom. És egyszerűen ezért. Tehát akkor olyan gödrökön mentem, hogy traktorral lehetett volna átmenni, a 3 óra 40 perc volt. A franc se volt az utakon. Most megvan, hogy aszfalt minden, 3 óra 40 perc. Miért? Mert létezik ez a jelenség, amit úgy hívnak, hogy induced demand. Angolul, hogyha csináltál aszfaltutakat, akkor az meg fog telni autóval.
Viseld a következményeit.
Érted?
Igen.
Ilyen egyszerű. Uh-huh. Ha építettél egy fészket, meg fogják tölteni a madarak. Ha feltettél egy pócot, azt el fogják lepni a tárgyak. Ilyen egyszerű. És a körgyűrű is csak egy darabig lesz megoldás, mert egyre több ember fogja elkezdeni használni, felbátorodik, hogy még vegyen város, tehát valami alternatívát úgy is ki kell találni az emberek fejében. És ez egy generációs változás, egy mentalitás változás, aminek neki kell fogni, és nem csak hagyni ilyen hogy majd rájönnek maguktól, aztán majd intézni.
Lépjünk. Megoldás-e az, mert ugye van olyan iskola, Kolozsváron belvárosi, amelyik pontosan a csúcs elkerülése miatt elébb vagy hátrébb teszi fél órával az órák kezdetét. Ez a típusú időoptimalizáció, ez mennyire fogja esetleg, vagy mennyire lehet része ennek a komplex tervnek? Tehát, hogy tulajdonképpen széthúzni a reggeli és délutáni csúcsokat, amennyire lehet, pontosan azáltal, hogy különböző intézmények egymással konzultálva megegyeznek, hogy nem ugyanakkor 8-kor nyitunk, hanem arrébb egy kicsit.
Ez egy szuper és célszerű ötlet forgalom optimizálás szempontból. Aztán, hogy ez azzal jár, hogy egy csomó szülő anyázik, mert hogy hamarabb vagy később kell kelljen, mert hogy ő úgy alakította a szülő a programját, hogy a gyerek iskolába vitele után elér a munkába 9-kor, most pedig megérkezik egy órával hamarabb, vagy egy fél órával hamarabb. Tehát vannak előnyei, vannak hátrányai. Forgalom optimizálás szempontból, igen, ez egy jó ötlet. Más szempontból van, aki ezt leszívja.
Vannak olyan appok, és talán itt a stúdióban is két fiatal, ha nem tévedek, tusnádi fiúk még a legelején jöttek. Nem igazán tudom, hogy mi lett aztán a sorsa annak a kezdeményezésnek. Arról szólt, hogy egy bizonyos útvonalon te be tudod jelölni, hogy elindultál, és hány hely van szabad a kocsidban, és akkor, mint például teszem azt a igen, az igen. Office, ami 3-4 ezer embert elnyel, azaz irdatlan épület. Tehát ha te mész oda, mert ott dolgozol, akkor föl tudsz venni, nem a cégedben dolgozol, de ott működő embereket is viszont.
Igen, igen, igen.
Ez mennyire enyhít, vagy ezek csak ilyen flastromkák?
Nézd, itt minden ilyen alkalmazásnak egyetlen kulcsa van, a társadalmi elfogadottsága. És ha hiszed, ha nem, én mikor itt dolgoztam a Kolozsvári TV-be, és már megvolt az öt Peugeot-m, akkor 66-szor mentem innen a Donát végéből, a Györgyfalvi negyedbe, és megálltam rendszeresen a buszmegállókba, hogy a központ felé megyek, elvihetek-e valakit tiszta ingyér. Nagyon ritkán volt, amikor valaki be akart ülni. Miért? Mert ennek a rendszernek...
Néztek, hogy furcsa ez a fickó. Zöld a kocsia.
Így van, így van.
Mit akarhat?
Most ez pedofil, most ez tömeggyilkos, most ez... Na, és nagyon-nagyon ritkán volt, hogy sikerült elég simára borotvált legyek, vagy mit tudom én, hogy valaki méltóztasson beülni. A probléma nem azzal van, hogy én milyen randa vagyok.
Hogy az emberek mennyire nem nyíltak az ilyen kihívásokra.
Ennek a rendszernek nincs társadalmi elfogadottsága. Tehát ezt az apot is, amit a tusnádi legények megcsinálnak. Gratulálok hozzá minden. Be kell járatni. A bejáratás az 5 év, 10 év, valamennyi, és a bejáratást a polgármester hivatal tudja segíteni azzal, hogy lám a polgármester beült egy, jött mennek az autójába, és elment a hivatalig. Lám a híres fotbalista ugyanezt csinálja. Lám a nem tudom kicsoda, és akkor szépen lassan elindul ez a görgeteg. Megcsinálhatod a Kolozsvár első teleportáló apját, hogyha nincs társadalmilag bejáratva, ott fog meghalni.
Következő. Átgondolni úgy a várost, ami egyébként ugye egy kampányokban is előfordult, hogy nem egy városról beszélünk, hanem város a városban rendszerről. Tehát, hogy egy negyeden belül minden olyan facilitás aránylag közel legyen ahhoz, hogy ne ülj autóba, hogy egyszerűen ne kényszerülj arra, hogy a várost átlósan használd azért, mert éppen ügyintézni akarsz. Részben, ugye azáltal, hogy a polgármesteri hivatal kihelyezett ilyen negyedbeli ugye kirendeltségeket, valamilyen módon tényleg részben oldott meg ilyen adminisztratív gondokat. De ott van például a kisbácsi téma, azért mondom, mert nagyon friss, és ott láttam.
De te ott szenvedsz, igen?
Hát igen, de ott láttam azt, hogy meg a Szoporit is majd előhozom, bizonyos fokig rímelnek egymásra. Tehát, hogy oda jut a településvezetés, hogy amikor ingatlan fejlesztésről van szó, akkor nem csak azt mondja, hogy rendben jöhettek, és ennyi emelet lehet magasságban, hanem igen, felépítheted a két sor tömbházat, ha bölcsödét is építesz oda, ha könyvtárat, ha x négyzetméter park ott marad, stb. Stb. És ezért volt számomra döbbenetes bizonyos fokig, hogy a Szopori negyed beli bővítés, vagy Szopor környéki bővítés végre, legalábbis látványterv szintjén, arról szólt, hogy ott mindenféle a közösség szempontjából fontos intézménynek is helyet jelöltek ki. 30 év kellett elteljen ahhoz, hogy ezt így belássuk, vagy rájöjjünk, hogy ez így hasznos. Ezek az ilyen típusú, mert ugye fog még dagadni ez a város, de ha így dagad, ilyen organikusan.
Na, ez a város már nem fog dagadni.
Nem fog dagadni.
Nem.
Megnyugodtam.
Ez a város néptelenedik 10 éve. Egyre kevesebb a lakosa.
Hát igen, de használni használjuk, mert az te más. Is felekről bejössz, én is kisbácsból igen, bejövök, igen, és használjuk. Igen. A használat meg közlekedésről szól. A közlekedés meg tugókat okoz, és megint visszatértünk az eredeti témánkhoz.
Nézd, népességileg Kolozsvár nem fog nőni. Ezt kimutatja az összes létező népszámlálás, felmérés, projekció. Kolozsvár szépen csendesen csökken. Ami gazdagodik, dúsul, az a periféria. Igen. Tehát a Szopor, a Bács, a Százfenes, az anyámtyúkja, azok mind dagadnak. A város egyre kevesebb lakossal rendelkezik.
Kajántó, rettenetes dinamikával.
Viszont mindenki bejár. Így van, mert továbbra is itt vannak az erőforrások elő sűrűségben, hogy érdemes legyen bejönni, dolgozni, szórakozni. A baj a következő, hogyha te mondjuk egy befektető vagy, és oda akarsz rittyenteni egy 50 emeletes blokkot, akkor neked a pénzed arra van optimizálva, abból akarsz profitot termelni, hogyha neked azt mondja a városháza, hogy de még nyomjál már oda egy óvodát, és a francnak kell, na gyere egyet alkudozzunk. És a nagy pénznek nagy alkú képessége van. Emiatt van az, hogy a kis építők azok általában leszívják, azok a területek egy részét kénytelenek átadni a városnak, azok kénytelenek dolgokat elvégezni, amit a városnak nincs kedve, vagy nincs kapacitása elvégezni, betonozás, talajmunka, csövek, közművek, Isten haragja. A nagy befektetőnek egészen más alkú pozíciója van, mivel rengeteg a pénze, és ráadásul ezek az emberek azok, akik általában politikailag fenntartják az éppen uralkodó pártot, úgyhogy még akkora ázsiójuk se lehet, vagy akkora energiájuk se lehet a polgármesternek, hogy azt mondja, hogy onnan már, mi van, kell pénz a következő választásra? Na, szépen ide az aláírást. És ezért van az, hogy ezek az építők, persze, mivel a saját pénzükről van szó, kialkudják a lehetséges maximumot, a városnak pedig nincs kapacitása közművesítésre, makrótervezésre, és Isten bocsássa meg, nagyon csekély a jogi alapjuk, hogy követeljenek, hogy megszabják, hogy mit kell, mit nem. Mert abban a pillanatban a befektető bepereli őket. Hol írja a törvényben, hogy ezt
nem csak kérdezik? A per szaki, hanem konkrét eset, ugye, és szakemberre utalok, mert láttam, amint kommentálta az egyik főépítész, ciganás architektus úr, az egyik sorozatban a Pászkányféle akkori érdekeltség, ami átkerült egy másik csoporthoz, és akkor a két monstrumot fölépítették a vasutas park elejébe, a Vágóhídnál. A törvény azt mondja, hogy egy bizonyos magasság fölött, és most nagyjából idézem a szakembert, neked, mint városvezetőnek, vagy településvezetőnek ki kell kérned egy szakvéleményét a hát előírt módon összeálló testületnek. Testületet behívod, ők azt mondják, hogy ebbe a zónába, ilyen talajkörülmények között, ilyen infrastruktúrával a környéken 15 emelet maximum, ennyi lehet az épület. Ezt jegyzőkönyvbe veszik, aláírják, és kimész is azt mondod, hogy 24 lesz az épület, mert a törvény azt mondja, hogy konzultatív jelleggel
pontosan.
Kell ezt a dolgot levezényelni. A szakemberek megmondták a maguk véleményét, a polgármester meghallgatta, a történetet rögzítették, minden jogszerű, és lehet 24 emeletes monstrum, ami számomra csak azért döbbenetes, nem csak azért, mert bárhonnan jössz a városba, kiböki a szemedet, tehát hogy esztétikailag nem egy nagy élmény, hanem úgy belegondolok, hogy az a majdnem falunyi, vagy hát jócskán falunyi, most már falvak is néptelenednek el, tömbház lakosság, hol fog kijönni reggel, hogy fog a parkolóból kibújni a Moritz Zsigmond útra, amit most Bukurestnek neveznek, mikor már most is egy más után döcögnek, és tudom, mert a Párizs utca környékén laktam évekig, és láttam, hogy romlik a minősége a levegőnek fokozatosan. Okay. Hát a metró nem lesz gond, mert ott viszont ventilátorok fogják az illatos, egyébként sós illatos levegőt, ugye, mert mit kezdenek a sótömbbel, ami lent a Maröst környékén az útjába került a tervezett nyomvonalnak?
Ez még olyan messze van. Vedd fel ezt a beszélgetést, tedd el valahova
tegyek a sok felhőben, sót rá,
és 10-15 év múlva elővehetjük, és ugyanolyan aktuális lesz. Ki a francot érdekel? Tehát most komolyan, na. Még nagyon nem tartunk ott, hogy ez rejtő, hogy mondja, ez most aktuális, erről ne beszéljünk. Ez,
na. A furó pajzsokat már láttuk fotón, hogy vannak. Tehát, hogy okay. ez már olybá vesszük, hogy ez nem sztorizás, ez már kezd realitássá válni.
Na, tehát ez olyan, mint hogy ja Istenem, van egy fél éves gyerekünk, mi lesz, amikor teherbe ejti a barátnőjét? Come on! Na.
Jó, de azért még mindig ott tartok, hogy az agyam előre rohan, és megpróbálom vizualizálni azt, amit te mondtál, a 15-20 év múlva elénk táruló látványt. nem az történik, hogy közben a város már teljesen más igényekkel és körülmények között működik. Mire? Ez körülbelül olyan, úgy gondolom el, Szarki, mint mi a rádióval, hogy itt vagyunk, és különböző frekvenciákat, helyi frekvenciákat próbálunk megpályázni és megnyerni, hogy végre tudjunk úgy sugározni olyan mértékben, hogy lefedjük a magyar lakta területek nagy részét az adáskörzetünkben. Mire befejezzük? Hát idejét múlta lesz ez a közvetítési mód, és mit tudom én, műholdas technikát annyira fejlesztik, hogy az olcsóbb is lesz, meg hatékonyabb is. Nem oda jutunk a metróval is, hogy mire a metró meg lesz, totálisan más lesz az urbánus környezetben a közlekedés, paradigmatikusan, nem tudok most konkrétumot, nem akarok repülőautókat, meg surrogó szőnyegeket, meg nem tudom miket, amiket a gyerekekkel ugye rajzoltattak, hogy ha majd 2000 nem tudom hányban, meg a jövő városa, meg stb. De hogy bele van kódolva ebbe a történetbe, hogy 15-20 év távlatában a mostani dinamikákat figyelembe véve, lehet, hogy meg fogunk lepődni, és azt mondjuk, hogy ez egy idegen cucc.
Egyrészt te most éppen azt próbálod meg nekem eladni, hogy 20 év múlva úgy fogod indítani az adást, hogy Rostás Péter István hologramja minden erdélyi magyar holovetítőjén.
Nem. Hol igen, hol nem. Ezt nem tudjuk, igen.
De ami a közszállítást illeti, tehát én itt vagyok idestova 40 éve Kolozsváron, majdnem 40 éve, azért annyit nem változott. És ha szerencsém van, még élek 20 évet, még meg nem hólok, nem fog olyan sokat változni. A városnak a domborzata nem változik, a város kelet-nyugati fekvése nem fog változni, a szállítás továbbra is kerekeken fog történni.
Ugyanaz a nyág úr lesz a vezérigazgató, aki
így
most.
Így van, a polgármester ugyanaz lesz. Mi változhat?
Ez megnyugtat, mert végre, miután már kikezdték a dákoromán kontinuitást, és eléggé keményen, most végre van egy másik folytonosság, igen.
Tehát lesznek dolgok, amelyek ugyanúgy fognak kinézni. A dombok se változtak. A Hargitára is, mikor felnéztem, ezelőtt 40 évvel, pont ugyanúgy néz ki most is, amint domborzat például. Kevesebb az erdő. Ami változni fog, az már most látszik, és pedig, hogy egy még hangsúlyosabb szuburbanizáció. Jelen pillanatban a Kolozsvár, a mágnesváros már inkább taszítja a polgárokat, mint vonza. Tehát ezért is néptelenedik el Kolozsvár, ezt a statisztika is mutatja. Egyre nagyobb lakossággal fognak rendelkezni a városkörnyéki községek, falvak és a többi. Egyre nagyobb lesz a forgalom azokból befele. Egyre durvább lesz a délutáni kimenő forgalom, mert mindenki haza akar menni. Erre a metró nem lesz megoldás. Ugyebár valószínűleg az lesz, hogy a telemunka lesz egyre erőteljesebb, mindenki hazulról fog dolgozni, és be fog járni nap, heti egy-két nap maximum.
Egy eseményre, vagy egy...
Nem, dolgozni.
Ja, hogy dolgozni.
Most például az IT szektorban a hibrid munka, ami kezd egyre szexibb lenni, tehát eddig működött, hogy dolgozzál teljesen remote, teljesen hazulról. Most már kezdik azt szeretni, hogy azért told oda a képedet heti egyszer-kétszer, hogy már lásd a kollégáidat is, mert túlságosan elidegenedik.
Igen, ezt mondták többen, akik így ebbe belevetették magukat, hogy bár senki nem kötelezte, de hetente egyszer bement a céghez, a fiúkkal megittak egy kávét, egy üdítőt, még elbeszélt, tehát hogy igénylik így tulajdonképpen.
Így. Tehát ez fog következni, egyre több mini infrastruktúra lesz kialakítva ezekben a községekben, már most látod a különböző boltokat, bolthálózatokat a falvakban, akár tudom én, Szent Lászlótól Apahidáig, szinte ugyanazok, ezek kezdik lefedni, mert kezd szükség lenni rá. Meg fognak jelenni az iskolák, bár az egy hosszú eresztés lesz, mert ezek...
Hát a Borháncsban már egy iskola komplexumot terveznek, mert rájöttek, hogy ott akkora a populáció növekedés, olyan rohamos, hogy nem lehet kiváltani másképp.
Így van. Hogy aztán ezeket hogy fogják feltölteni jó tanárokkal, gyerekekkel, hogy ezt... Ez egy nagyon hosszú eresztés.
Szaki, ez egyrészt ugye az arról is szól, hogy az életminőség... az igénylése, tehát hogy nagyobb terület, csendesebb, jobb levegőjű környezet, ezek mind ott vannak a kiköltözők elvárásai között, és többnyire ezek fontosak. Másrészt pedig generációs szinten is ugye ezek dinamikusabb rétegek, akik költöznek. Van-e, vagy látod-e esélyét annak, hogy ők maguk ki termelik, ki követelik, ki lobbizzák helyben azokat az infrastrukturális és akár kulturális gócokat, amelyek még komfortosabbá teszik. Tehát nem pusztán csak lakóhely lesz az a peremvidéki vagy agglomeráció szélén levő sorház, lakópark, villanegyed, akármi, hanem hogy ott lesz egy közösségi tér, lesz olyan jellegű és olyan jól felszerelt sportpálya, hogy ne kelljen a Györgyfalvi végére cancukázni azért, hogy a gyerek görkorcsolyázzon egy jót. Lesz akár olyan multifunkcionális épület, ahol klub délutántól elkezdve egy helyi rockbanda fel tud lépni, de a himző nénikék vagy a fiatal anyák is jól el lesznek, csak éppen legyen, aki levezesse azt a programot. Szóval, hogy elkezdi az a település élni, bármilyen fiatal is a közösség, a saját egyre autonomabb életét.
Hogy röviden válaszoljak. Tudja a franc. Mégpedig azért, mert vannak pozitív példák, és vannak negatív példák. Tehát ahol én például arra számítottam, hogy itt egy olyan komoly civil mozgalmárság meg fog születni, hogy Ihaj, Szászfenes, ami fiatal, magasan edukált, kis fiatal családok, apró gyerekekkel, infrastruktúra nincs, ott a sáncok mellett tolják a babakocsit, mellettük legel a ló, a forgalom pokol, gondoltam volna, na innen jön a forradalom. Nem képesek rá. Egyszerűen nincs az az arc, aki képviselje őket, a hatalmi struktúra annyira erős, hogy akármikor lenyomja őket, kaput, kezi, csókolom. Nem tudom, hogy miért nem, egyszerűen nem történik, látom a kezdeményezéseiket, egyelőre mindegyik belefullad. Ugyanakkor egy órával ezelőtt, bocsánattal legyen mondva, adtam egy interjút egy francia újságírónak, aki itt él 20 éve Romániában, valahol Árgyas környékén egy faluban. És ő mesélte el, hogy te azt mondja, a polgármester ki akarta vágni a 20 hársfát, a nem tudom micsoda, az Ábrám Jánkó szobor mellett. Nem tudom, valószínűleg nem Ábrám Jánkó volt, hanem valami más.
Valami köztéri. Igen.
Igen. És hogy a falu fiataljai bementek hozzá, és azt mondták, hogy ne. És a polgármester azt mondta, hogy na jó, akkor nem. És nem vágtak ki. Tehát vannak olyan helyek, ahol ezt meg lehet csinálni, vannak olyan helyek, ahol akárhogy kínlódnak, ha egyáltalán kínlódnak, nem csinálják meg. De mindenképpen azt hiszem, hogy az van, vagy hosszú távon, hogy az a generáció, az enyém biztosan és a tiéd valamivel kevésbé, akik arra voltunk szocializálva, hogy hallgassunk, hogy ne tudjunk artikulálni egy véleményt, hogy ezt a köztéren ne tudjuk megjeleníteni, hogy ne tudjunk agregálódni, összeállni, magunkat képviselni, a mi generációink, hála Istennek, múlnak ki. Az éppen feljövő generációk, és különösen azok, akik most 18-24 évesek, ezek társadalmilag sokkal-sokkal aktívabbak, mint mi voltunk, sokkal inkább figyelnek, sokkal inkább van véleményük, elmerik mondani, összemernek állni ebben az ügyben, és mire mi meghalunk, addigra ők remélhetőleg, én azt hiszem, hogy igen, már egy sokkal aktívabb polgárságot fognak alkotni, már akkor már egy részük családos lesz, fogják tolni a babakocsit a sántér közepén. Na, ugye,
tehát, vagy a mozgó lépcsőn, a metró mozgó lépcsőn.
A metró
lépcsőn.
Egy frászt, de oké, jó. Na, és ezeken fog állni vagy bukni a mindenkori hatalomnak a megszavaz hatósága, és akkor kénytelenek lesznek hallgatni.
Hát ez nagyon biztató perspektíva, Szakács István. Addig is azért több ízben elgondolkoztam, nincs időm, de az ötlettel eljátszadoztam, hogy cinikus, ha hangzik bár, de bestsellert lehetne írni ebből a metro sztoriból.
Ó, nem mondd, ez Jézus, azt nem mondjad, erre én készülök.
Ó, de levédted? Hát nyújtsd be, mert...
Igen, levédtem, hadd hallja az egész ország, ez le van védve, nehogy valakinek eszébe jusson. Tehát igen, ez egy a metró, mint a retorikai képződmény, és ennek a fizikai térben való lecsapódása, ez annyira hallatlanul látványos a maga abszurditásában, a képmutatásában, értelmetlenségében, ugyanakkor egomániájában, a hazugságoknak egy ilyen ívű láncolatát Kolozsvár nem élte meg, azt hiszem, hogy a Caritas óta. Tehát ebből tényleg egészen biztos majd valaki egyszer írhat dolgokat, hogyha kellően ledokumentálja. Viszont ha megnézed, hogy a Caritasból hány irodalmi munka vagy stb. Született, hát nem nagyon. A Reaktor Színház csinált belőle egy előadást, amit utóbb a polgármester hivatal betiltott, hogy elszabotálta a bemutatóját.
Hát azért van némi különbség a Caritasból azért, amit egyébként nálam a faluban karikásnak nevezett valaki. És mondta apámnak, hogy hát Sanyi, hát tegyétek be ti is, hát nézd meg, a karikásból megjött az első adag.
Igen.
Abból megjöttek adagok, kinek-kinek.
De ebből is.
Metró ígéretből mit viszünk haza?
Hát hogyne. Tehát én azt hiszem, hogy nem illomtalan a metrót összehasonlítani a Caritasszal. Mind a kettő egy bullshit projekt, amit retorikailag tolnak, felfújnak, még jobban is addig fújják, amíg egyszer csak egyik napról a másikra bedöglik az egész, és a kolozsvári metróval is ugyanez lesz. Mármint, hogy nem azt nem csődöt fog mondani, hanem, hogy jaj, hát most etapizálni fogjuk, jaj, sajnos most erre az első etapra sincs éppen pénz, de majd az etapot is etapizáljuk, és akkor szépen addig mondják, amíg mindenki elfelejti, mindenki rájön, hogy szívott.
Már az állag megőrzés is drága lesz.
Így van. Uh-huh. Tehát a karitaszolisnak is úgy lett vége, hogy az emberek szépen lassan rájöttek, hogy hát leszívták. De nem volt, amit csináljanak. No, a metróval is ugyanez lesz, szépen lassan rá, addig fogják etetni bennünk az etapizál, hogy mindenki rájön már magától, hogy már ne beszéljünk róla, oké, leszívtuk, már beszéljünk valami egyébről. Ilyen fanya, ez lesz az érzés.
Szóval hamarabb lecsengett az, ugye, hogy amit a hollandok megnyugtatták a városházát, hogy nem hajózható a Szamos, ugye ez volt az egyik kebelbeli projekt, az hamarabb lefolyt bennünk, mint amit, ahogy te mondod, ez a metró történet. Tehát, hogy ez is szakaszokban fog leülepedni, kikopni, megfenekleni, zátonyra futni, ezt ragozhatom tovább, csak lassan már nem lesz, igen, nem lesz elég adásidőnk hozzá. De mi az, ami benned tulajdonképpen, mint városért aggódó, várost használó, véleménnyel rendelkező és szavazattal is rendelkező állampolgárban egyébként úgy kelt ez a metrós történet, hogy íme ezt az energiát lehetett volna sokkal jobb irányba kamatoztatni, vagy íme beigazolódott, hogy mi már csak így tudunk közösséget manipulálni, nagyokat gondolni, vagy a harmadik, hogy ebben az országban a nagy, és most itt a szó legszorosabb értelemben, a nagy volumenű tervezés az eleve nem indokolt műfaj.
Oké, visszatérve az előző kérdésre, hogy a Caritasban mégiscsak nyert egy pár ember, s hogy a metro esetében ki nyert. A Caritas esetében nyert egy pár polgár is, gyalogpolgár, talpas, akik közel voltak a tűzhöz, azok nyertek egyre többen, minél közebb voltál a tűzhöz, annál inkább. Ha Sztojkán a kebel barátja voltál, akkor azért.
A többiek randomszerűen csipegettek.
Ha a Szekus főadnagy voltál, akkor azért. Hogyha a polgár voltál, aki meghallottad a Szekus főadnagytól, ez egy ötlet, akkor valamicskét kaptál. Ugyanez van a metróval is. Tehát a polgármesteri hivatalhoz közeli nagy cégek, akik megnyerik a tervezést, akik megnyerik a, mit tudom én, az ásást, akik megnyerik a feltárást, azok, akik szépen ilyen piramiszerű struktúrában keresgetnek valamit. A környékükön csipegető, a tyúkudvarban csipegető kis cégek még kapnak egy-egy munkát, hogy ugyan már szállíts ki a talaj, mint a vevőgépet a monostor végébe, ugyan már vigyél el egy terrautó maltert ide. Tehát valamicske jut különböző embereknek, a város nagy részének pedig akárcsak a Caritas esetében csúcsú. De visszatérve a tanúságraidra. Mi is volt az?
Hát, hogy nem képtelen, tehát, hogy ez a közeg, ez nekem egy visszatérő egyébként lehet, hogy már monomániám, hogy nem tudunk, tehát itt van az autosztrádától elkezdve, ami 30 évig épül, mármint az erdélyi szakasz, vagy az, hogy nem tudjuk megszámolni, hogy hányan vagyunk, vagy hogy nem tudunk egy tanügyi, úgymond reformot átgondolni és fölvázolni, és utána végigvinni, vagy hogy nem sikerül már évek óta digitalizálni az adóbeszedést. Szóval ezek ilyen nagy, nagy volumenű munkák, ami kitartást, fegyelmet, szervező készséget, vagy a szervezettség bizonyos fokú kultúráját feltételezik, és nekem az a hipotézisem, hogy ez tájidegen Romániában.
Ez jó. De én nem akarom a kedves erdélyi magyar hallgatónak a felsőbbrendűségi komplexumát erősíteni, hogy aztán még jobban kelljen gyógyszerezni magát, de a forradalom után, amikor ugye egy vagy másfél évig még a lyukas zászlót lobogtattuk, akkor én azt mondtam, hogy azt a zászlót soha nem kéne bestoppolni annak a lyuknak, ott kéne maradni a közepén, és aláhímezni, hogy facem cumva. Vagy facem se fie bine, vagy angolul we make it work. Tehát az kellett volna maradjon Románia zászlója a lyukkal a közepén, és alatta, hogy majd valahogy majd ezt
kitöltjük, kukálunk. Kitöltjük lényeggel.
Na. Uh-huh. És igen, ez ha akarod, rímel azzal, amit mondasz, hogy tájidegen, de azt hiszem inkább más a probléma, hogy ekkora léptékű projektek megvalósításához kéne egy erős állam. Kolozsvárnak, nem csak Kolozsvárnak, Romániának az állama, az esik szét. Egyre inkább.
Most ezt tudod, ha, akkor tegyünk egy zárójelbe valamit, hogy ez most nem az előkampány, mert már annyit hallottunk az állam.
De igen, szavazom neki Istvánkára, Pitukára.
Jó, folytasd.
Pitu, éljen a király, Pituka király, István király kettő.
Politikai hirdetés következik.
Igen, mindenki szavazzon rám. Na, Tehát erős állam kéne hozzá. Erős állam, aki képes megcsinálni egy 10 éves tervet, mert egyes projektek 10 évet tartanak, vagy 20 évet tartanak, és képes ezt fegyelmezetten végvinni. Erre a Románia állama egyre kevésbé képes, egyre inkább körbezsarolják egymást, hogyha kitalálta az A párta projektet, akkor 4 év múlva, amikor a B párt fog kerülni hatalomra, azt elszabotálja, kezdődik az alkudozás, kezdődik a körbezsarolás, és a többi, és ezért nem mennek a dolgok. Isten bocsássa meg, nem azért, mert mindenki szavazom Pistikára.
Ezt is megfuttattam, hogy ugye választások jönnek, van rá elég nagy szansz, hogy a szociáldemokraták lesznek kormányon december után, ergo elég nagy esélye van annak is, hogy bár még ha koalíciós partner is lesz a liberális párt, a kisebbik lesz, és hogy időnként azért nem úgy jönnek majd például a metró tervre is a kormányzati pénzek, és nem olyan ütemben, mint ahogy az, szerencsés lenne, kívánatos lenne.
Pont így van. Pont így van, pont ez lesz. Na, tehát ez a baj, erős állam. És ebből a szempontból, hogy hazabeszéljek, például a monarchia egy előnyösebb megoldást kínál, mert ottan van az uralkodó, aki nem 4 éves futamidőkbe gondolkodik, hanem van neki egy trónörökös hercege, és azt mondja, hogy én ezt a metrót a fiamnak fogom hagyni, vagy az unokámnak fogom hagyni, és bele tud fetszölni 30 év uralkodást abba, hogy a projektjei, a hosszú
hát
projektjei is működjenek.
Hát a Bukarest-Braila első vasútvonalat, ugye az Ókirályságban, azt egy uralkodói döntés és odahatás következtében építették meg.
Megint csak, ezt nem azért mondom, hogy Románia legyen királyság, kivéve, hogyha én vagyok a király, hanem azért mondom, hogy egy bizonyos, a stabil államszerkezetek képesek hosszú távú projekteket kitalálni és véghez vinni, pontosan azért, mert van kellő politikai stabilitásuk.
Nekünk meg nincs kellő időnk, hogy ezt még inkább kifejtsük. Valószínű, hogy a állam, mint befejezetlen metrójárat című dolgozatot.
Ez jó.
Ezt majd de egy következő tetőteraszbeli találkozón, ugye azért furcsa is, egy kicsit zavaró, hogy tetőteraszon beszélünk a metróról, szinte ilyen mélységiszonyom lett ettől a gondolattól. Na de Szakács Istvánnal azért találkozunk még, nem csak a metró okán, mert hogy őről azt érdemes tudni, hogy érzékenyen figyel föld feletti történésekre is. Ez nem azt jelenti, hogy csillagászatról fogunk majd beszélni, bár az sem ártana, hogyha végre egy normális út vezetne a csillagvizsgálóhoz, ami ott van nem messze tőled, ugye? Mert hogy ugye feleki, erdőfeleki lakosként lényegében te átlátod a várost, amikor lefele csorogsz a feleken. Szaki, köszönöm, hogy itt voltál, visszavárunk, újabb etapok jönnek, újabb izgalmak, és ígérem, hogy külön műsort fogunk szentelni annak a pillanatnak, amikor a fúrópajzs a sótömbbe ütközik.
Oh my god! Apropó, tudod mi a viccet, mi a különbség a teológia és a geológia között? Ég és fő.
Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmet, ennyi volt a mai tetőterasz, újabb poénokkal és anekdotákkal majd a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostáns Péter Istvánt hallották.
Ez a tetőterasz.